Üdvözlöm Önöket, a Deep Stage-ben én Reháker Andrea vagyok, Önök pedig a Hit Rádiót hallgatják, és mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, akik hűségesen követik az adásainkat itt és a YouTube-on is. Nagyon köszönjük a feliratkozásokat, a megosztásokat, és kérjük, hogy látogassák aktívan a hitradio.hu-t, ahol ugyancsak megtalálják ezeket a videókat egy kicsit jobban összegyűjtve. A YouTube algoritmus nem mindig partner abban, hogy az ember megtalálja, amit keres, de a Hit Rádiónak a weboldala az úgy van tematizálva, hogy az emberek a műsorok között is tudnak válogatni, tehát szerintem érdemes megnézni a hitradio.hu-t. Egyébként köszönjük a támogatásokat a Média Bárka projekthez, ez is folyamatosan halad előre, és hát próbálunk alternatív csatornákat létrehozni, hogyha esetleg a cenzúra teljes mértékben elérni a Hit Rádiót is. A mai műsorban három nagyon érdekes témát választottam, egy kicsit most elkalandozunk az aktuálpolitikától, bár az első, a NATO-s téma az aktuálpolitika is, ugyanis egy kicsit beszélek arról, hogy vajon tényleg igaz-e az a félelme az elemzőknek, hogy ha Trumpot 4 évre újra választják, akkor egyedül hagyja majd Amerika a NATO-ban az európai szövetségeseket, és hogy Macronnak mi volt a terve egyáltalán ezzel a NATO-s kijelentéssel, hogy nem lehet kizárni, hogy katonákat küldjenek az európai országok Ukrajnába, akár a NATO keretein belül is. Aztán egy kicsit még fogok Franciaországról beszélni, bár nem nagyon sűrűn fordul ez elő velem, mert Macron ebben a lendületben úgy tűnik, hogy egy kicsit próbálja a saját pozícióját úgy megerősíteni, hogy most bele akarja vetetni a francia alkotmányba az abortuszhoz való jogot. És ez nyilván engem, mint hívő keresztény borzasztóan zavar. A harmadik téma pedig egy kis bírálat a katolikus egyház politikai szerepvállalásával szemben, ugyanis Németországban az első lépés az volt február végén, hogy kijelentették, hogy aki az Alternativa für Deutschlandra szavaz, az nem jó keresztény, és most pedig arra szólítanak fel, hogy módosítani kell az alapszabályt úgy, hogyha valaki idegen gyűlölő, rasszista vagy antiszemita megnyilvánulásokat tesz, akkor azt azonnal meg kell fosztani az egyházon belül a tisztségétől. És ez is szerintem egy olyan túlzás, ami alapvetően lehet, hogy a szándék jó, de a kivitelezés az kifejezetten gyenge, vagy hát gyengére sikerült. A mai adásban egy kicsit a NATO-ról szeretnék beszélni, bár a hír az magában már egy hetes, de szerintem nagyon-nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni az egész NATO körül, és ugye találtam egy másik cikket, ami viszont egy kicsit frissebb, és az egészet összeköti az amerikai választással, és inkább ez az apropója annak, hogy beszélek erről a témáról. Ugye a múlt héten volt egy nagy vita, mert ugye Párizsban volt egy krízis összejövetel az Ukrajnának küldött segítséggel kapcsolatban. Ugye az összes európai vezető már a NATO-hoz kapcsolódó országoknak a vezetői vettek részt rajta, a Kanada és az Egyesült Államok ugyancsak jelen volt, és akkor ugye elhangzott az ominózus mondat Emmanuel Macron szájából, hogy nem lehet kizárni azt az eshetőséget sem, akár NATO katonákat is deponáljanak Ukrajnába, mert ugye alapvetően az lenne a cél, hogy az ukránok nyerjenek, és lehet, hogy ezt csak úgy lehet garantálni, hogyha a NATO szépen beszivárog, ezt már csak én teszem hozzá egy kicsit szarkasztikusan. Ugye a többiek azok mind kategorikusan elzárkóztak ettől, hogy nincsen arra szükség, hogy katonákat küldjenek. Alapvetően meg lehet oldani a lőszerhiányt úgy is, hogy harmadik féltől vásárolnak, tehát a nagy nemzetközi fegyverpiacról, úgymond. És hát mindenki teljesen ellene volt ennek az ötletnek, hogy katonákat küldjön a NATO akármilyen nemzetiségűeket Ukrajnába. Én csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért az alternatív médiaforrások azok szólnak arról, hogy bizonyos olyan eszközöket, amelyeket az ukránok egyáltalán nem ismernek, német és francia, vagy akár lengyel katonák tanítanak meg, mert ők képzik ki azokat az embereket, akik használni fogják ezeket a felszereléseket. Tehát nem lehet kizárni, hogy vannak kint már egyébként német katonák Ukrajnában, vagy francia katonák, vagy lengyel katonák. Nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, ahogy az amerikaiaknál ez folyamatosan történt az elmúlt 2 évben és 1 hónapban, mindig elhatárolódott a rezsim ezektől az emberektől, hogyha mondjuk lelőtték őket, vagy valami történt velük, ami miatt bekerültek a médiába. Tehát hivatalosan nincsenek katonák, viszont nem hivatalosan 100%, hogy vannak, teljesen biztos. És hát az az igazság, hogy ez egy nagyon neuralgikus pont, ugye kezd eljönni az a helyzet, amikor el kellene dönteni, hogy akkor most mi is legyen hosszú távon, bár az az érzésem, hogy még azért 1-2 évig szívesen elhúzná az európai vezetés ezt a konfliktust, ugyanis ez így elég káoszt és elég problémát teremt ahhoz, hogy az emberek kezdjenek még inkább belefáradni, ugye egészen jól kurblizza fölfelé az inflációt az, hogy minden szabad forrás Ukrajnába áramlik, és hát a fegyvergyáraknak is kifejezetten jó üzlet, mert ugye teljes kapacitással termelniük kell. Pedig az az igazság, hogy a németek, hogyha nem támogatnák az ukrán konfliktust anyagilag, akkor lehet, hogy fel tudnának állni ebből a deficitből, ami ugye most 30 év óta először a tavalyi év volt az, ami nem növekedést mutatott a német gazdaságban, hanem csökkenést, és ez a csökkenés ez nem állt meg. Tehát meg lehetne állítani, és ugyanez igaz az amerikaiakra is sok szempontból, nyilván ott akkora probléma van már, hogy ezt nem lehet megakadályozni, hogy tovább gyűrűzzön, tehát ott nagyon sok mindent kellene átfordítani. De hogyha nem küldenének milliárdokat Ukrajnába, akkor ott is egy kicsit könnyebb lenne a költségvetés, meg akkor úgymond az abban az évben, amikor elnökválasztás van, akkor talán nem ennyire durva a hangulat Ukrajnával kapcsolatosan. Csak hát itt is a médiának óriási felelőssége van, és sajnos nem jól tájékoztatja az embereket, se Németországban, meg kell mondjam, Amerikában meg főleg nem. És hát ugye az a cikk, az ominózus cikk, ami miatt gondoltam, hogy erről kellene beszélni, mert ez ugye egy lerágott csont, ez az egész NATO téma, az az, hogy már elkezdték a vészharangoknak a kongatását, hogyha novemberben Trump újra amerikai elnök lesz, akkor 100%, hogy magára fogja hagyni a NATO-t. Ugye ezt a 4 év alatt, amíg Trump elnök volt, ezt folyamatosan hallgattuk, hogy magára fogja hagyni a NATO tagállamokat, nem fog segíteni, nem érdekli ez a része a külpolitikának. Ugye a 2%-os limitet azt ő volt, aki szorgalmazta nagyon komolyan és eléggé durva retorikával, amit ugye a kis kelet-európai országok megcsináltak, de lényegében azok, akik idézőjelben számítanak, akik ugye a nagy költségvetésekkel rendelkeznek, vagy az úgymond gazdagabb országok, azok nem csinálták meg, hogy a GDP-jük 2%-a legyen minimum a védelmi költségvetés, hanem mindenki ráhagyatkozik az Egyesült Államokra. És ugye természetesen kit idéznek? Hát John Boltont. John Bolton alapvetően egyáltalán nem egy pozitív szereplő, ugye nem békességben váltak el Trumppal, és már 80 bőrt lehúzott róla, hogy ő valaha nemzetbiztonsági tanácsadója volt az amerikai elnöknek, írt egy csomó könyvet, most csak direkt túlzok, de több függetlenül nagyon jól él abból, hogy meséket mond arról, hogy mik hangzottak el a Fehérházban, amit senki se tud bizonyítani, vagy legalábbis nagyon nagy energia kellene hozzá, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák, ráadásul kiderülne, hogy az ovális iroda is be van mikrofonozva, amit egyébként nyilván mindenki tud, de azért ezek ilyen hallgatólagosan eltitkolt dolgok, tehát nem lehet bizonyítani, hogy ez mind elhangzott, és hát Bolton csak így sejteti, hogy Trump miket mondott, és látjuk, hogy Trump nem a NATO-t akarta elhagyni, tehát nem akarta magára hagyni az európai országokat, hanem azon igyekeztek, hogy azokban a gócpontokban, ahol problémák vannak, ott valamiféle hosszú távú megoldást dolgozzanak ki, ami nem jár azzal, hogy katonákat kell oda küldeni. És ugye azon is dolgozott Trump, hogy Afganisztánból ki tudja hozni az amerikai katonákat, amit aztán, ha megnézzük, hogy mit csinált Joe Biden, hát nem lehet azt mondani, hogy nagyon méltóságteljesen sikerült ezt megoldani. De ugye Bolton azt állítja, hogy Bidennek alig sikerült 4 év alatt helyrehozni azt a kárt, amit Trump okozott az ő elnöksége alatt, ebben a témában, ugye a nemzetközi kapcsolatokban, meg a NATO kapcsolatokban, meg mindent. Tehát szerintem egyébként nem okozott kárt Trump, de mindegy, John Boltonnak most ez a retorika jön jól. És hát, hogyha még 4 évet kap elnökként, akkor olyan méretű károkozás történhet, ami nem, utána már nem lesz jóvá tehető. Ami, hát, ha innen nézzük, akkor eléggé erős kifejezés, meg elég erős fogalmazás azért, mert ugye Amerika már a fennállása óta olyan károkat okoz nemzetközi partnereinek, amiket nagyon-nagyon nehéz helyrehozni. Tehát Ukrajna csak a legújabb eset, ezelőtt rengeteg más olyan eset volt, ahol Amerika, ha nem szólt volna bele a dolgokba, akkor lokálisan lehet, hogy sokkal gyorsabban megoldódtak volna ezek a konfliktusok. És hát most is látjuk, hogy 100%, hogy Ukrajna az már ugye annyiból érdekes, hogy nem szabad, még fenn kell tartani a káoszt legalább 2 évig, vagy lehet, hogy tovább is, hogy Európa teljesen térdre kényszerüljön, ne csak a németek, hanem a franciák is, meg mindenki más, az inflációval, meg a kiadásokkal, a költségvetési deficittel, és hát, hogy az utolsó lépés az az lehet, hogy tényleg összeszedik a NATO haderőt, és akkor beküldik Ukrajnába, hogyha már tényleg nem marad más. Ugye erről azért lehet a szakértőket is hallani, hogy, tehát ugye Robert C. Castell-nek is van egy ilyen videója, hogy belőled is lehet még nyugati katona Ukrajnában. Tehát ezek mind olyan reális dolgok, amiket egyelőre úgy tűnik, hogy nem hajlandóak felvállalni ezek a vezetők, vagy legalábbis nem akarják még ilyen szintre eszkalálni a problémát, de ettől függetlenül azért ez ott van a levegőben, hogy ez megtörténhet, hogyha itt nem történik változás. És hát Trumpra ráfogni, hogy majd ő magára hagyja a NATO-t, tehát ez nem jó üzlet Amerikának, sőt, végül is mindegyik jó üzlet, ha innen nézzük, mert így ők dirigálnak, és a hadipar az teljes gőzzel dübörög, ugye? Ha pedig mondjuk azt mondjuk tényleg, hogy magára hagyja Európát, azt mondja, hogy nem segítünk, nyugodtan oldjátok meg, akkor mi lesz? Akkor el kell kezdeni mindenkinek saját jogon fegyverkezni. És az kinek jó? Ha mindenki elkezd fegyverkezni, akkor ez megint csak a hadiiparnak lesz jó, és természetesen az amerikaiak lehet, hogy akkor egy kis bevételhez is jutnak, bár szerintem így is, mert a haditechnológiát azt azért ki kell fizetni, és nem orosz haditechnológiát vásárolnak a NATO tagállamok, ha már ott van az Egyesült Államok, meg ott van Németország. Tehát azért, hogyha rá lesznek kényszerítve, hogy maguk is fegyverkezzenek, akkor ez fel fog lendíteni egy csomó hadipari nagy monstrumot, ami lehet, hogy segít majd egy kicsit a német államnak is helyrehozni ezt a költségvetési deficitet, de azért másik oldalon megint egy csomó fegyver bekerül a képbe, ami most alapvetően nem szükséges, ráadásul. Ugye arról beszél ez a cikk, hogy Amerika például Németországban több olyan bázist is üzemeltet, amelyek a legnagyobbak az egész világon, tehát hogyha megnézzük, hogy külföldön mekkora bázisokat tartanak fenn, akkor például Kaiserslautern-ben van a legnagyobb, ahol 54 ezer katona szolgál, amerikai katona, a családjukkal együtt ott élnek, tehát ez lényegében egy kisváros méretű amerikai bázis, és hát jó, hogy senki nem erőlködik, hogy akkor valamilyen módon ezzel versenyezzen, vagy mellé oda tegyen még ugyanennyi hadipari technikát, csak azért, hogy meglegyen a mundérbecsülete, hanem egyszerűen úgy vannak vele, itt vannak az amerikaiak, itt vannak az eszközök, és akkor, ha ezek valamibe be akarnak avatkozni, mivel úgyis ők állják a NATO költségvetésének a 2/3-át, akkor jöjjenek és adjanak rá, vagy küldjenek oda katonákat, vagy csináljanak vele bármit. Tehát nem volt motivált itt senki arra a NATO-ba, hogy bármiféle óriási nagy hadipari fejlesztéseket hajtson végre. És hát én azt gondolom egyébként ezzel az egész félelemkeltéssel, hogy Trump majd kihátrál a NATO mögül, Trump maximum ennyit fog csinálni, hogy előírják megint az amerikaiak, mint ahogy az ENSZ-nél is csinálta, hogy jó, akkor nem adunk nektek pénzt, mert semmi értelme, hogy odaadjuk nektek a cash-t, hanem csináljatok, amit akartok, gyűjtsetek máshonnan forrást, majd azt fogja mondani, hogy mindenki igenis tartsa a 2%-ot, vásároljatok tőlünk hadieszközt, és akkor majd lehet küldeni Ukrajnába ezeket a dolgokat. De egyébként ez az egész ukrajnai téma, ez is összességében nem Ukrajnának a javát szolgálja, hanem a káoszt akarja fenntartani, hogy az emberek fáradjanak bele, hogy az ukránoknak már mindegy, nem szarkazmusból mondom, hanem egyszerűen teljesen a földig rombolták őket, tehát ott alapvetően újra kell indítani az egészet, tehát az, hogy a nyugat vívja ezt a háborút az oroszokkal, annak a legnagyobb vesztesei az ukránok, és ráadásul el van hitetve velük, hogy a szabadságukért harcolnak, de valójában nem a szabadságukért harcolnak, mert szabadok nem voltak előtte sem. Tehát most az, hogy orosz hegemónia van, vagy amerikai hegemónia van, az alapvetően szinte mindegy. És hát az ukránok azt gondolták, hogy majd ettől megjön a hatalmas szabadság, és akkor végre nyugati társadalommá válik Ukrajna, de az a baj, hogy ez azért nem megy egyik napról a másikra, ráadásul így, hogy minden kritikus infrastruktúra le van rombolva, a fiatalok közül az a generáció, akik egy újabb generációt tudtak volna létrehozni, családot alapítani, és így tovább, el vannak pusztítva. Tehát Ukrajnának vége van lényegében. Nagyon-nagyon nehéz lesz újraindítani, és óriási pénzekbe fog kerülni, amiből megint csak a nyugat fog profitálni azok a cégek, akik majd bemennek újjáépíteni. És akkor a Trumpot próbáljuk befeketíteni, hogy majd kihátrál. Hát lehet, hogy jobbat tenne egyébként az egész ukrán konfliktusnak, hogyha végre kihátrálnának innen az amerikaiak, mert akkor mindenki rájönne, hogy mi már a NATO európai tagállamai, pont ugyanúgy, ahogy annak idején a Kaddafival sem tudtak egyedül megbirkózni, tehát ott majdnem visszafordították, amikor megpucsolták a Kaddafit. A katonái majdnem az egész operációt, az egész műveletet visszafordították, és akkor vissza kellett jönni az amerikaiaknak, hogy az európai NATO katonákat valahogy kimentsék onnan, és végül véget vessenek ott az ellenállásnak. Tehát nem alkalmas jelen pillanatban egyedül az európai NATO haderő arra, hogy bármiféle hosszú távú hadműveletet fenntartson az oroszok ellen. És ráadásul nem is érdeke, mert ugye mi nem vagyunk anyagilag érdekeltek Ukrajnába, azt a BlackRock meg az amerikaiak már régen kisajátították, tehát nekünk nem fog jutni ebből már igazából nagyon semmi. Tehát jobb lenne, hogyha kihátrálna, és akkor az egészet hagynák, csak túl jó biznisz. Az infláció, a menekültek, ez mind arra jó, hogy a káoszt fenntartsa, és az emberek fáradjanak el, hogy aztán a végén azt mondják, hogy jó, akkor jöjjön egy nagy közös európai stratégia, jöjjön egy nagy közös vezető, aki majd ezt mind megoldja, és akkor csináljátok, amit akartok, csak legyen már végre nyugtunk meg, hadd legyünk a kis életünkkel, hadd folytassuk békében. És hát ez a probléma, hogy ez a lényeg végül is ebben, hogy valahogy úgy pokollá tegyék az életünket, hogy mindenben hajlandóak legyünk együttműködni a jövőben. És hát ez a tét emberek a választásokon is, az Európa parlamenti választásokkal kapcsolatban, meg minden, hogy vajon az milyen irányt fog venni. És hát nagyon remélem, hogy még ez a békeidőszak tartani fog, viszont ehhez nekünk is aktívan hozzá kell járulni. Szeretnék egy kicsit Franciaországról is beszélni, bár nagyon ritkán beszélek róla, mert egyáltalán nem szakterület nekem, ugye nem beszélek franciául, és azt szeretem, hogyha a saját nyelvén olvasok egy országról, tehát nagyon szeretek például a német sajtóban böngészni, vagy angol nyelvű média felületeken, és kicsit bizonytalanabb vagyok, amikor Közel-Keletről vagy Oroszországról kell beszélni, de ugye ezek fontos dolgok. Franciaország is beletartozik ebbe a bizonytalan kategóriába, mert ugye nem tudok franciául, és azt tudom csak ebből is leszűrni, amit az angol nyelvű külföldi sajtó megjelentett. Viszont mostanában egyre több olyan dolog történik Franciaországban, ami szerintem érdemes arra, hogy egy pillantást vessünk rá. A legutóbbi hír, amit vasárnap találtunk a BBC-n, ugye azért néha érdemes a másik oldalt is megnézni, hogy Macron azt tervezi, hogy felveszik az alkotmányba az abortuszhoz való jogot. Ugye Macron kisebbségben van, tehát nem sikerült a parlamenti többséget megszerezni, és igazából elég nehéz helyzetben van, ugye látszik, hogy még mindig ő az elnök, de egyre gyengül a pozíciója, tehát már azért nem erőből kommunikál, és látszik nagyon, hogy az összes narratívát elviszi a szélső baloldali irányba. Ugye megerősödött a jobb oldala a francia parlamentben, Marine Le Pen ugye még mindig nem sikerült a bravúr neki, hogy kormányra kerüljön, de egyre erősebb, minden egyes választással egyre erősebb. Ugye ők is úgy indultak, mint az AFD, egy ilyen, még az apja, Jean-Marie Le Pen indította el ezt a pártot, és borzasztóan antiszemita volt az elején, iszonyatosan zsidó gyűlölő, már ilyen náci mélységekbe mentek el, de ahogy ugye Marine Le Pen átvette az apjától az irányítást, szépen elkezdett behúzódni középre, és ugye most már egy ilyen jobb középpártnak lehet tekinteni, kvázi, kevés zsidó ellenes retorikával, viszont idegen ellenes retorika annál inkább, tehát nagyon bevándorlás ellenesek, és alapvetően tényleg konzervatív irányultságú a párt. Tehát egyre erősebbek minden egyes választáson, és úgy tűnik, hogy Macron most minden egyes lépésével próbálja a saját pozícióját velük szemben meghatározni és megerősíteni, vagy legalábbis nekem kívülállóként ez a véleményem. Ugyanis az, hogy felveszi az abortuszt az alkotmányba, mint alkotmányos jogot, az önmagában azt mutatja, hogy ezt a szélső baloldali eszmét, vagy ezt a szélső baloldali dogmát, hogy a nőnek a saját testéhez való joga az előrébb való, mint a magzatnak az élethez való joga, az alapvetően egy teljes, tehát ez eddig csak bírósági döntésekkel volt garantált, tehát egyetlen egy országnak nincsen olyan alkotmánya, amiben ez explicit szerepel, hogy a magzatot a nő megölheti, hogyha olyan életszakaszba kerül, vagy olyan helyzet adódik. Ugye a magyar alkotmány is a magzatot jogalanynak tartja, ettől függetlenül nyilván nálunk is iszonyatosan sok abortuszt hajtanak végre, tehát van egy nagy káosz ebben az egészben, de azért az alkotmány az embernek tekinti a bébit a szülőnek, vagy a nőnek a méhében, és nem engedi, hogy azt így, mint egy rákos daganatot egyszerűen csak így fogják és kivágják. És annak ellenére, hogy sajnos a törvényeink azok ezt lehetővé teszik, és ugye ez a kommunista örökség szempontjából prioritást is élvez, tehát azért láttuk a COVID alatt is, hogy úgymond a COVID kórházakban az életmentő műtéteket megtartották, és ezek közé tartoztak az abortuszok is, ami egyébként egy borzasztóan paradox dolog, életmentő műtétnek nevezni az abortuszt, de nem állt meg a gyermekek elvetélés, vagy elvetetése, csak azért, mert ugye a COVID kitört. Szóval van egy nagyon-nagyon érdekes szemlélet ezzel az egész témával kapcsolatban, és ugye lehet hallani mindenféle gondolatmenetet, hogyha valakit megerőszakolnak, és akkor az a gyerek az, hogy lesz utána, meg hogyha veszélyezteti az anyának, mert mondjuk 16 éves, a teljes utána következő életét, és így tovább. Én ezt mind értem, viszont ezek marginálisan kevés számban fordulnak elő, a legtöbb esetben azok hajtanak végre abortuszt, akik a saját kényelmes életmódjukat, vagy az élethelyzetüket nem hajlandóak megváltoztatni, viszont nem hajlandóak arra sem, hogy a szexuális kicsapongást azt úgymond visszafogják, hanem tovább akarják folytatni az életüket úgy, ahogy eddig volt, nem akarják, hogy megváltozzon az alakjuk. Ugye egy gyerek az azért átalakítja az embernek a berendezkedését, úgy mondjam, teljesen, és csak nagyon kevés olyan genetikájú nő van, akinek a teste nem változik meg alapvetően attól, hogy gyereket szül, tehát nyilvánvaló, hogyha egy ilyen szépségre alapuló szemléletmódot nézünk, ami most árad mindenhonnan a közösségi médiából, akkor egyértelmű, hogy azok, akik jó genetikájúak ebben az értelemben, azok nem akarják ezt feláldozni csak azért, hogy legyen egy gyerekük, mert ugye nem tekintik a gyereket értéknek. És ugye Macron, akinek meg van gyengülve a döntései miatt, meg a politikája miatt a szerepe, vagy a helyzete Franciaországban, most próbálja a szélsőséges irányt felvenni, és ugye tudja, hogy a fiatalok, a következő generáció nagyon rezonál erre az üzenetre. Látszik is, hogy szinte az ellenzék egyáltalán nem is tüntetett, hanem amikor az amerikai legfelsőbb bíróság visszavonta a Roe kontra Wade ügyben az állásfoglalását, tehát lényegében megszűnt úgymond a szövetségi támogatása az abortusznak, vagy nem tudnak erre hivatkozva jogi precedenseket teremteni, vagy felhasználni, akkor megindultak itt is az aggodalmak, hogy mi lesz, hogyha majd az amerikai hatás az itt tényleg tovább gyűrűzik mindenhova. És most is a fiatalok tüntetnek, tehát a lilára festett hajú piercinges Z-generáció tüntet az abortusz miatt, vagy az abortusz mellett, és hát hogyha ezt meg tudja szavaztatni ezzel a jobboldali irányba hajló parlamenttel Macron, amire egyébként még nem lehet 100%-osan azt mondani, hogy össze fog jönni, akkor az alkotmány módosítás az meg tud történni, és akkor bekerülhet ez a kitétel, vagy ez a passzus az alkotmányba, a francia alkotmányba. De egyébként Macronnak van nagyon sok olyan érdekes intézkedése, tehát például a miniszterelnök, akit kinevezett, az is mind a mellett, hogy a legfiatalabb a francia történelemben, tehát nála csak egy fiatalabb volt, akit Mitterrand nevezett ki 1984-ben, tehát 34 éves ez az ember, ráadásul nyíltan meleg, tehát ilyen se volt még, hogy egy nyíltan meleg politikust nevezzenek ki, úgymond miniszterelnökké, tehát Macron mindenben megpróbálja megtörni úgymond a hagyománynak a hatalmát, és próbál újítani, viszont mind a mellett az, hogy a parlament megszavazta, hogy szigorítsák a bevándorlás törvényt, az például azt mutatja, hogy nem baloldalra mozdulnak el a dolgok, hanem tényleg jobboldalra, és hogy az, hogy a parlamentben egy nagyon erős jobboldali erősödés van, az azt mutatja, hogy ilyen hangulata van a társadalomnak, nem elégedettek, és ugye Macron nagyon sok mindenben úgymond feladta a mérsékelt álláspontot, tehát most beszéltem róla, hogy a NATO-ban is ő mondta, nem lehet elvetni, hogy NATO katonák kerüljenek Ukrajnába, és akkor itt van a másik, hogy akkor még egy szélső baloldali agendapontot ki tudjunk pipálni, vegyük be az alkotmányba azt, hogy lehessen abortuszt, tehát hogy legyen az egy alkotmányos joga a nőnek, hogy elvetesse a gyermekét, hogyha úgy ítéli meg az élethelyzetet. Mert ugye ez, hogy valami életvédelem, vagy valami életveszély, azt nagyon-nagyon nehéz megállapítani, és ugye rengetegszer nem az történik, hogy életveszélyes helyzet alakul ki, hanem egyszerűen egy kényelmi helyzet megváltozik, mert ugye a gyerek azonnantól felelősség, és nem csak 3-4 évre, meg mint a kutya, hogyha nem kell, akkor leadjuk a menhelyre, vagy elajándékozzuk, hanem a gyerek az addig, amíg élünk, addig felelősség. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert gyönyörű helyzet, meg gyönyörű szituációk tudnak ebből kijönni, hogy az ember gyereket vállal, és hogy igazából egy nő számára az életnek a kiteljesedése az, hogyha saját gyermeke születik. De ettől függetlenül ugye, hogyha a propaganda teljesen mást mutat, meg teljesen mást próbál elhitetni velünk, és a fiatalok elhiszik a propagandát, még a felnőttek is igazából, tehát ha megnézzük a Facebookon, hogyha valaki kirak egy bármiféle posztot, akkor hirtelen olyan hihetetlen mocskolódás indul meg alatta, hogy alapvetően tehát szinte teljesen mindegy, hogy melyik oldalt nézzük, a propagandát mindenki elhiszi. Nekem is van olyan ismerősöm, hogy Váltig állította, hogy a Balaton az drága, az olyan drága, hogy képtelenség ott bármit megfizetni, és hogy igazából hamarabb elmegy az ember Horvátországba, mert hogy az olcsóbb, mint a Balaton, ami egyébként egy bődületes baromság, csak így mellékesen jegyzem meg. Tehát Horvátországba lemenni sokkal többe kerül, mint lemenni Siófokra, vagy akárhova itt a Balatonon. És akkor elvittük magunkkal a Balatonra egy alkalommal, és le volt döbbenve, amikor ugye mondta, hogy jó, akkor meghív mindannyiunkat ebédre, és le volt döbbenve, hogy egyáltalán nem 40-50 ezer forintba került az, hogy mi megebédeljünk, hanem teljesen normál, mintha otthon lennénk. Tehát lehet olyan helyeket találni a Balatonnál is, ahol értelmes árak vannak. Na mindegy, ez csak egy ilyen kitérő volt, hogy a propagandát az emberek mennyire elhiszik még akkor is, hogyha igazából valaki odafigyel, hogy ne essen ennek áldozatul. És most az van, hogy van egy nagy ellentét, ami feszül a francia társadalomban. Ugye egyre jobban látszik, hogy eltolódnak jobb oldalra, ahol ugye az idegenekkel szemben, tehát a bevándorlókkal szemben van egy nagy ellenállás, meg úgy alapvetően az a koncepció, hogy Franciaország érdeke az legyen az első, és ne az összes minden, az Európai Unió, meg a NATO, meg a ki tudja micsoda még, amiben bele vannak keveredve, hanem legyen Franciaországban először minden rendben, és akkor majd utána. Tehát ez a tipikus nemzetpárti jobboldali szemléletmód, a konzervatív szemléletmód, hogy az, ami nekünk jó otthon, az nekünk a fontos, és nem akarjuk, hogy idegenek ezt megzavarják, vagy elvegyenek belőle, vagy a jogainkat csorbítsák, hanem igenis, ha idegenek vannak az országban, azok alkalmazkodjanak hozzánk, és ne fordítva. És ugye ez most már, hát később bánat, úgymond, azért a franciák isszák a levét a gyarmati világnak annak idején, azért úgymond a javakért cserébe megengedték a gyarmatokról, hogy bevándoroljanak az emberek, Franciaországban meg állampolgárságot kaptak, és így tovább, de ez ettől függetlenül, mind a mellett, hogy egy sokszínű társadalmat eredményezett, azért óriási társadalmi feszültségeket is eredményez. Ezt meglovagolja Marine Le Pen elég szépen, és látszik, hogy ügyesen mozdulnak egyre inkább be középre, és egyre nagyobb tömeg támogatja őket. Viszont a másik oldalon meg Macron meglátta, hogy a fiatalokat nagyon könnyű elvinni a szélső baloldali irányba, mert ők nem éltek a kommunizmus idején, amikor tombolt Európában. Nincsen róla saját emlékük, meg ugye minden következő generáció úgy áll hozzá, hogy akik előttünk ezzel foglalkoztak, azok mind hülyék, majd mi megmutatjuk nektek, hogy hogy kell ezt csinálni, és mi leszünk az első olyan generáció, aki ezt jól fogja csinálni, majd mi megmutatjuk nektek. És ezért van az, hogy nagyon sok a marxista, nagyon sok a liberális, ilyen ultraliberális a fiatalok között, akik a keblükre ölelik a melegséget, már a homoszexualitást, meg mindenki az lesz, ami akar, és hogy igazából az én személyes igazságom az mindent felülír, és így tovább. Tehát kinevelődött egy olyan önző generáció, aki magánkívül alapvetően senki mással nem foglalkozik, és az, hogy álcázzák ezt az egész zöld párti maszlagot azzal, hogy őket érdekli a föld, például azt se szabad megenni, mert nem mi vásárolunk a mi generációnk olyan boltokba, ami 1500 forintért eldobható ruhákat árul, hanem a Z generáció, és rájuk is van épülve ez az egész ruhaipar például. Tehát nem mi vagyunk azok, akik ezt a rengeteg szemetet generálják, hanem igenis a fiatalok ebben aktívan részt vesznek, tehát ugyanolyan környezetszennyezők, mint ahogy mi is. Vagy mint ahogyan ránk kényszerítették, pont most beszélgettünk erről nem olyan régen, hogy régen minden üvegből volt. Tehát az összes üdítőt üvegbe, a sört üvegbe lehetett megvenni, az ásványvizet üvegbe lehetett megvenni, és ezt az üveget utána vissza lehetett váltani, és akkor újra hasznosították. Aztán jött a visszaváltható műanyag, ami ugye nagyon környezetszennyező volt, mert ugye ezt, hogyha nagyon magas hőfokon takarítják ki, akkor a műanyag részecskék azok beleoldódnak a anyagba, amit utána beletöltenek a palackba, és akkor ugye nem volt egészséges, és akkor megjöttek az eldobható palackok. Tehát ezt is nem mi találtuk ki. De ettől függetlenül ugye ezek a dolgok, ezek mind baloldali propagandapontok, és ezt a fiatalok a legteljesebb mértékig a magukévá teszik. És az is, hogy az abortuszt ilyen szinten támogatják, egyáltalán nem egy pozitív dolog, mert nem értik, hogy ez micsoda. És ugye az, hogy én döntök, az az önzőségnek a kiteljesedése. Az a gyerek nem tehet róla, hogy milyen körülmények között fogant meg, és nem is tehet arról, hogyha felelőtlenek vagy bármi más problémával küzdöttek a szülei, hanem egyszerűen az a gyerek az ajándék. És hogy sokkal ezerszer jobb, hogyha megszüli és örökbe adja, mint hogyha megöli. Mert nagyon sok ember van, akinek nem lehet gyereke, vagy valami probléma van, és azok ugranak azonnal, hogy örökbe tudjanak fogadni egy csecsemőt. Tehát mindenki jól járna. Ehhez képest több százezer gyerek hal meg abortusz által szerte a világon, sőt százezer milliók naponta. Szóval szerintem érdemes lenne ezen elgondolkozni, és én kívánom, hogy Macronnak ne sikerüljön ez a lépése, hanem igenis valljon kudarcot, és hogyha le kell a politikai porondról lépnie, akkor pontosan itt lesz az ideje, hogy lelépjen a politikai porondról. Hát gondolom, hogy a mostani téma is egy kicsit bele fog csapni némelyeknek a lelki világába, ugyanis úgy tűnik, hogy a német katolikus egyház egyre durvábban kifejezi, hogy a globalizmusnak a pártját fogja, és egyre durvábban beáll abba a politikai irányba, amiben nem lenne szabad, hogy beálljon, mert az egyháznak nem feladata ilyen jellegű politizálás, mint ahogy ezt most a katolikus egyház Németországban teszi. Ugye volt február végén egy olyan hír, hogy kiadtak egy olyan levelet a német püspökök, aminek az a címe, hogy Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar, tehát hogy a népi nacionalizmus és a kereszténység egymással nem összeegyeztethető, vagy nem egyesíthető. És ugye ez arról szól, hogy azok, akik az AfD-re szavaznak, tehát az Alternative für Deutschland nevű pártra, azok egy úgynevezett népi nacionalizmusnak a követői, és ez, mert ugye ez nyilván a szélső jobb oldalnak a szinonimája, nem összeegyeztethető a kereszténységgel. Na most teljesen érthető, hogy próbálja a pozícióját a katolikus egyház megőrizni, ugye a német püspökök mindig is nagyon vokálisak voltak, volt egy-két botrány püspök is, ugye a Walter Mixa, őt rendszeresen idéztük, de ezért nyilván nagyon sokszor megnyilvánul politikai kérdésekben is a katolikus egyház. És hát, hogyha megnézzük a történelmi pályafutását mindez idáig, akkor egy kicsit értetetlen, hogy egy ilyen levelet kiadnak a katolikus püspökök. Ugyanis az egy nyílt titok, hogy a nácizmusban, a II. Világháborúban a katolikus egyház az egyik csatornája volt a nácik menekülésének, tehát a katolikus püspökökön meg különböző egyéb összeköttetésekkel katolikus kléruson belül sikerült kimenekíteni Argentinában nagyon sok nácit, meg nem csak Argentinában, hanem szinte mindenhova. Tehát a katolikus egyház úgy néz ki, hogy bizonyos pénzösszegekért, ez is nyílt titok, hajlandó volt morális kérdéseket teljes mértékben félretenni, és háborús bűnösöket mentett ki. Ez lényegében bizonyítva van, tehát ezt nem lehet vitatni, akkor is, hogyha az igazság az fájdalmat okoz, meg ugye a morális piedesztál, amire felállítja magát a püspökség, vagy a katolikus klérus, és próbálja megmondani nekünk, hogy mi az, ami helyes, meg mi az, ami nem helyes, az egy ideje már nagyon is inog alattuk, tehát a nácizmus ideje alatt a pénz volt az első, vagy az anyagi előny, amit ebből sikerült kovácsolni. És hát most azt mondják, ezt a népi nacionalizmust nevezik szélsőségesnek, hogy ez nem összeegyeztethető a kereszténységgel. Az a helyzet, hogy én ezzel sem értek egyet, pontosan azért, mert a Biblia az elmondja már a Noé idejétől kezdve, hogy Isten népeket hozott létre, nemzeteket, ráadásul 70-et, tehát meg lehet nézni a Biblia első oldalain, nem kell benne nagyon elmélyedni. Már az első oldalain ott van 70 pátriárka, akiktől származnak a különböző népek, és ezek a népek lényegében összeolvadtak, szétváltak, tehát az összes ma létező népnek ez a 70 nemzetség az eleje, tehát itt kezdődött minden. És ugye nyilvánvaló, hogyha valaki keresztény, akkor az hisz benne, hogy Noé és családja az az egy vér, akitől mindenki származik, mert ugye mindenki más elpusztult az özönvízben. És hogyha ezt végignézzük, akkor a nemzetek az Isten teremtményei, Isten rendelte, hogy legyenek nemzetek, tehát az, hogy létrehozzunk egy ilyen nagy globalista masszát hátul az egész fölött, az nem az Úr akarata, tehát az egyáltalán nem Istennek a terve, hogy egy ilyen nagy valami egybe olvasszon mindenkit. Ugye azt is mindenki tudja, az ateisták, meg azok, akik kritizálják a Bibliát, előszeretettel idézik a bábeli zűrzavarnak a történetét. Ugye Isten ott lényegében ennek a 70 nemzetnek, ami már korábban is létezett, létrehozott nyelveket, nyilván összezavarta őket, mert ugye látta, hogyha egyben marad az egész emberiség, amit ő nekik nem mondott, azt mondta, hogy szóródjanak szét a világon, népesítsék be a földet, és hajtsák az uralmuk alá. Tehát nem azt mondta nekik, hogy egy helyen koncentrálódjanak, és egy ilyen globalista birodalmat hozzanak létre. Na most Nimród ezt mégis máshogy értelmezte, és akkor létrejött ez a bábeli toronyépítős akció, amit Isten aztán a saját eszközeivel megakadályozott. Tehát már látjuk itt a legelején a történelemnek, hogy Isten nem globalista párti, hanem nemzetpárti. És az az igazság, hogy a katolikus egyház most kijelenti, hogy az, mert ez azért oké, az AfD antiszemita pártként indult, ez is egy ilyen minta ebben a úgymond posztnáci Európában nagyon simán lehet antiszemitizmussal néhány százalékot, vagy akár 5%-ot is szerezni egy parlamenti választáson, és ez nagyon-nagyon szomorú. De az AfD is most már egy komoly politikai erővé nőtte ki magát, úgymond középre húzódott, és most már az országnak az érdekeit igyekszik képviselni, ami azt jelenti, hogy felszólal a bevándorlással szemben, felszólal az őrült környezetvédelmi politikával szemben, felszólal az ukrán segélyekkel szemben, és minden olyan dologgal, ami egyébként a német polgáron csapódik le, aki a maga felsőbbrendűségével egyszerűen nem fogja fel, hogy az egyetlen párt lényegében jelen pillanatban, aki valamilyen módon még a német államnak az érdekeit próbálja képviselni a német parlamentben, az az AfD. Na most ez a február végi levél, ez tartalmazza, hogy egy jó keresztény az nem szavaz az AfD-re, mert hogy az AfD az egy szélsőséges formáció, és a jó keresztények azok középre meg baloldalra szavaznak, mert ugye a baloldal az alapvetően minden szociális dolgot, minden szociális problémát megpróbál felvállalni, a rászorulóknak ad, meg a ilyen karitatív dolgokban részt vesz, ezt is tudjuk. Csak ugye ez is egy bibliai téma, és az egyháznak ezt kellene tudnia, hogy a Biblia az nem ad felhatalmazást a politikai pártoknak, meg a politikusoknak arra, hogy szociális juttatásokat osszanak szét, hanem az a család, a közösség és az egyház feladata. Tehát nekünk egymásról kellene gondoskodni, a gyerekeknek a szüleikről, és nyilván viszont, amíg a gyerek kicsi, a közösségnek az árváiról, özvegyeiről is a közösségnek kell gondoskodni, ez egy teljesen bibliai kép, és aztán, ha innen nézzük, akkor a politikának az ég egy ott a világon semmi köze nincsen ahhoz, hogy valaki kap-e juttatást, vagy nem. A Bibliában nagyon komolyan le voltak írva, hogy hogyan kell aratni például, hogy maradjon az özvegynek, meg az árvának, meg a jövevénynek is, de azoknak is dolgozni kellett, hogy össze kellett szedni, amit ott hagyott az arató. És az az igazság, hogy most ezt a politika teljesen kifacsarta a maga mi voltjából, és akkor ezzel tetszegünk, hogy a baloldali nagy karitatív szervezetek, azok nézd meg, felvállalnak mennyiféle problémát, hogy enyhítsék a szegénységet, integrálják a bevándorlókat, és így tovább, csak az a baj, hogy nem haladunk egyről a kettőre, csak megy vele a pénz. És hát, ha nem lehet az AfD-re szavazni, nyilván a kereszténység, hogyha nem vállalja fel ezt a feladatot, és nem irányítja a társadalombiztosítást lényegében, mert ugye ez már nem történik meg a nyugati társadalmakban, tehát itt már egyetlen egy keresztény egyház sem áll be ebbe, hanem hagyja, hogy az állam elvegye az erre vonatkozó juttatásokat az emberektől, és aztán ebből úgy oszta szét újra, ahogy akarja. De ez nem kellene, hogy így legyen, tehát ez nem bibliai egyáltalán. És ha megnézzük, hogy a költségvetésekben egy jóléti államban, például Németországban mekkora a kiadást jelentenek ezek a szociális juttatások, akkor ha egyébként abba hagyná az állam ennek a menedzselését, akkor teljes fellélegzés lenne, maradna pénz beruházásra, a gazdasági fellendülésre, és így tovább, és el lennének kényszerítve a közösségek, akik totálisan el vannak idegenedve egymástól, még családon belül is, hogy foglalkozzanak vele, hogyha van egy idős nagynéni például, aki nem ment férjhez, nem születtek gyerekei, hogy őről a gondoskodjanak időskorába. Vagy mondjuk a szomszédnéni, akinek meghalt a férje és a gyerekei, hogy gondoskodjanak az idős szülőről, aki egyébként belefektette az életét abba, hogy ők tanulhassanak, meg lehetőségeik legyenek. Tehát ez lenne a normális, hogy valamit valamiért. Tehát az ember a viszonosság törvénye alapján viszont viszonozza azokat a dolgokat, amiket kap a szüleitől. De ugye most nem ez a divat, hanem az, hogy én, az én igazságom, nekem jó legyen, én mindent megkapjak, amit én akarok, az, hogy ez honnan lesz meg, az totálisan mindegy, hogyha 50 éves koromig élek anyámék nyakán, akkor is inkább ott maradok, mert hogy nekem ez így kényelmes, és akkor anyám legyen szíves gondoskodni rólam, fizessék ki a telefonszámlámat, én meg ülök, és mereztem a fenekemet mondjuk a garázsba, ami át lett alakítva kis apartmannál, és akkor játszom a számítógépen, megcsetelek a zöld barátaimmal az interneten. most direkt sarkítom ki, de azért el tudjuk képzelni ezt a szituációt. Nyilván nem mindenki ilyen, tehát vannak, akik gondoskodnak az időszülőkről, és vannak, akik egyébként készülnek is erre, tehát a család az eleve úgy van összerakva, hogy egymást olyan mértékben, tiszteletben tartják, meg szeretik, hogy erről nem fognak elfelejtkezni, de azért valljuk be őszintén, ez nem az államnak a feladata. És akkor jön a katolikus egyház ezzel a levéllel, hogy nem keresztény az, aki ezt a fajta nemzetállami gondolkodást, meg ezt a fajta magunk, az ország, a mi hazánk, az a lényeg, hanem azt mondja, hogy aki ilyenekre szavaz, az nem jó keresztény. Na most ez egy totális bődületes félremagyarázás egyébként. Ez egy politikai állásfoglalás, és az a baj, hogy az egyház egy teológiai tekintélyt arra használ, hogy embereket megpróbáljon befolyásolni politikai kérdésekben. Ez nyilván nem egy egyszerű terep, és kell is politikával foglalkozni az egyházban, mert hogy az emberek nincsenek kiszakítva abból a közegből, ahol élnek, de azért ilyen jellegű nyomásgyakorlást nehéz már figyelmen kívül hagyni. Tehát igen, nagyon érdekes, az ember tájékoztatni kell, az egyháznak el kell mondania a teológiája alapján, hogy szerinte melyik az irány, ami a lehető legjobban szolgálja az Isten munkáját. Ezt minden egyház megteszi. Egyébként lehet látni, hogy a történelmi egyházak nagyon-nagyon erős politikai szerepvállalást hajtanak végre. Ugye a pünkösdi egyház is mindenki, tehát Magyarországon is. Például az Iványi Gábornak az úgynevezett gyülekezete, az úgy, hogy nincsenek tagjai, úgy tud lenni a negyedik legnagyobb egyház az 1%-os kampányban. Azért, mert van mögötte politikai hatalom. És az a politikai hatalom az azt szeretné, hogy az emberek azt higgyék, hogy ez egy létező egyház, annak ellenére, hogy nem létezik, vagy legalábbis tagsága nincsen, vagy elvétve. Szóval nagyon-nagyon érdekes dolog ez, és hát emellé még oda jön a következő, ami ugye a mostani divatban jelent meg, hogy a jogi szakértője a katolikus egyháznak most arról beszélnek, hogy ki kell adni még egy olyan állásfoglalást, amiben úgymond egy ilyen alapszabály módosításra van szükség, ugyanis, hogyha valaki idegengyűlöletet mutat, rasszizmust vagy antiszemitizmust, akkor az nagyon valószínű, hogy a gondolat az tettben fog manifesztálódni, és akkor ezeket a tetteket azzal kell büntetni, hogy meg kell fosztani az ilyen embereket az egyházban betöltött pozíciójuktól. Na most ezt megint csak nagyon érdekesnek tartom, az antiszemitizmust főleg ugye az inkvizíció pályafutása, meg ugye a katolikus egyháznak, meg mondjuk a református egyháznak a zsidókhoz kapcsolódó tanításairól, tehát azért, ha megnézzük Luther, azért nem egy egyszerű listát állított össze, hogy mit kell csinálni azokkal a zsidókkal, akik nem hajlandóak betérni, és ugye erre Adolf Hitler és barátai felépítették a holokausztot, tehát az a helyzet, hogy megint politikai állásfoglalásokat adnak ki úgy, hogy igazából nagyon hosszú időknek irányelvével mennek szembe. Tehát a katolikus egyház nem barátja Izraelnek, katolikus egyház az végül is akaratán kívül, de nagyon sokat segített a zsidóknak abban, hogy megmaradhattak a szent helyek, tehát az egy, de inkább ez is az orosz, a görög-keleti egyháznak köszönhető, hogy ott megmaradtak a szent helyek, mert ugye a keresztények ott, ahol tudták, hogy valami történt Jeruzsálemben vagy Izraelben, oda építettek egy templomot, tehát így nem tudta a muzulmán oldal kisajátítani, de azért az a helyzet, hogy ők ezt mind maguknak szerették volna. Tehát nagyon-nagyon bonyolult ez az egész dolog, és a történelem az arról tanúskodik, hogy a katolikus egyházban soha nem volt egyenes, hanem mindig is politikai irányok mentén forgolódtak, hogy mikor van a legnagyobb haszon belőle. És most megint azt látjuk, hogy egy olyan irányzatot támogatnak ezzel, ami teljes mértékben szembe megy azzal, amit a kereszténység, a valódi kereszténység a Biblia alapján tanít. Ugye a Biblia alapján az, hogy valakit meg kell fosztani a tisztségétől, hogyha idegengyűlölő, meg antiszemita, az a helyzet, hogy az ilyen ember az nem keresztény, és hogyha ilyen cselekedeteket követel, akkor abból a világi hatalom, ami nem az egyházon belül van, a világi hatalom az büntetéssel fogja ezt szankcionálni. És hogyha ezt a világi hatalom egyszer már megteszi, akkor ott egyértelműen látszik, hogy ez az illető, az nem egy keresztény, tehát a kereszténységnek az az alapja, hogy az ember abba hagyja a bűnt. De mindegy, mert ez is nagyon messzire vezetne. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a katolikus egyház Németországban nagyon bekezdett ezzel a politikai állásfoglalással, ugye Bundestag választás következik jövőre, tehát érthető, hogy most ebbe kicsit jobban beleállnak, de nagyon veszélyes terep, és szerintem nem is szabad ebben követni ezt a példát, hanem egyszerűen ezen a szinten már ki kell maradni a politikából. Beszélni kell róla, tájékoztatni kell a hívőket, de az, hogy letiltsanak valakit arról, hogy valakire szavazzon, vagy mondjuk, hogyha azt mondja, hogy ne jöjjenek a bevándorlók, akkor elvegyük tőle a gyülekezetben betöltött tisztségét, az szerintem nagyon erős. Hát, meglátjuk, hogy ez hova fut ki, de minden esetre az ateista Németországot a jelek szerint egyáltalán nem bojdítja fel egy ilyen dolog. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó még a hétből, ami hátra van, vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót a viszonthallásra.